Zsebrádió.
Sziasztok! 13. adásunkban továbbra is a maratoni felkészülésre koncentrálunk. Holzer Zoltán személyében megismerhetitek a Plusz Maratoni egyik iramfutóját, a 3.30-ast. Aztán a forróságban futás technikáiról beszélgetek Frank Tibor ultrafutóval. És végül Zilaci történetét hallhatjátok a futásról és annak céljáról.
3, 2, 1, rajta!
Spuri Webrádió.
A Budapest Sportiroda október 1-én a hagyományoknak megfelelően iramfutókat kér fel a Plusz Maratonira, hogy segítségükkel a 3, 3 és fél, 4 vagy 4 és fél órát futni szándékozók könnyebben érjék el céljukat. A nyulak közül elsőként Holzer Zoltánt mutatjuk be. A többszörös vasember tavaly diktált először iramot, és mellesleg egyéni csúcsot is futott. De a felkérése sem volt mindennapi. A nagyatádi Ironman előtt kérdezték meg, vállalná az önmagában is igencsak nagy kihívásnak számító feladatot.
Éreztünk magunkban annyit, hogy tudjuk teljesíteni. Rizikós volt természetesen, de minden évünk így telt, hogy Ironman, félmaraton, maraton, tehát ezt így végigcsináltuk. Bíztunk magunkban, és bíztunk abban, hogy nem történik közben semmi. Állítsanak be is jött.
Mennyi a legjobb maratoni időd?
Érdekes, én elég sok maratont futottam, közel 30-at. 3:27 a legjobb maratoni időm, és most éppen tavaly futottam akkor, mikor ide a futó lettem volna. A legtöbb időm az 3:30 és 3:40 között van. Tehát mindig hiányzott az a kicsit plusz, ami alá mehettem. Tavaly nagyon jó formában voltam, vagy legalábbis éreztem magamat, szerettem volna 3:20-on belül futni, ami meg is lett volna, de tavaly más feladatot szántak nekem, így az iramfutás lett a fő cél. Nagy megkönnyebbülés az volt a számunkra, amikor mégis mondhatni, hogy fél hadsereg futott velünk, és mindig csak előrefelé néztünk a futótársammal, Pályer Zoli, valaki szintén iramfutó volt, csak a dobogást hallottuk mögöttünk, és jó érzés volt, hogy nagyon sokan vannak, és jó érzés volt látni őket, hogy mindenki, aki abba a bolyba volt, 3 óra 29 percre be is jöttek rendesen, tehát nagy megkönnyebbülés jelentett nekünk is, hogy ezáltal valamilyen módon teljesítettük a feladatunkat.
Úgy látszik, hogyha másokért kell küzdeni, akkor neked is jobban megy.
Igen, igen, én azt hiszem, hogy saját magam ellenségeik legjobban, de ha másokért kell küzdeni, akkor nekem az jobban megy, igen.
Így biztos, hogy nem futottad el az elejét.
Ez így van, bár sok idézőjelben volt a bolyba és a tömegbe, kicsit sokan kérdezősködtek, hogy és mint szeretnénk ezt abszolválni. Ez valamilyen szinten matematika addig, amíg el nem kezdődik a verseny.
Hol kezdődik a verseny?
Szerintem olyan a 30-nál kezdődik, addig mindent ki lehet számolgatni, mindenki lejátszhatja, hogy szeretnék 5 perceseket, szeretnék 5:02-eseket, szeretnék bármilyen időt futni, ami 3:30-hoz kell. Mi azt beszéltünk meg a futatásom, hogy mi 4:50 és 4:55 között szeretnénk, ugyanis folyamatosan biztos, hogy lassulni fogunk. Tehát azt számoltuk, hogy a második félmaraton biztos, hogy nem lesz gyorsabb, és sokan vannak, akik először próbálják ezt meg. Sokan kérdezték, miért nem pont 5 perceseket. Hát én megmondtam, hogy én biztos, hogy sokat futottunk és sokat gyakoroltunk, de pont 5 perces mindegyikre nem esküszöm meg, mert frissítő, az ember meghúzódhat, kibontott a cipőfűzője, bármi egyéb összejöhet, de azért próbáltunk egy kicsi időt nyerni ezzel, ami ugye hát kilométerenként 10 másodperc, de ez vissza is jött, és jól is jött utána olyan 35 után a társaságnak.
Ebben az évben, mert ugye arról van szó, hogy idén is iramfutó leszel.
Igen?
Nagyjából ugyanezzel az elgondolással fogsz nekivágni a távnak.
Igen, azt hiszem, más lesz a futótársam, de ugyanezzel az elgondolással megyünk. Szeretnénk mindent pontosan betartani. Én kis táblázattal felakaszgatva mentem, tehát ellenőriztem minden kilométernél, tudtam, hogy hol is tartunk, tehát memorizáltuk a kilométer táblákat. Elég alaposan felkészültünk, azt hiszem, abból, hogy tudjuk teljesíteni a sportiroda által elvárt feladatot.
Idén esetleg lesz egyéni csúcsjavítás?
Nem. A feladat az adott, az megint 3:30. Majd egyszer, amikor nem leszek iramfutó, és ha Jóisten is úgy akarja, akkor majd megpróbálkozom. Idén biztos, hogy nem. Idén az elsődleges cél az, hogy akik szeretnének 3 óra 30-on belül futni, akár egy másodperccel is, azok tudják abszolválni a távot a mi segítségünkkel.
Az utóbbi hetekben igazi kánikulai időjárásban van részünk. Hogy hogyan lehet ilyen időben futni, arról az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező sivatagi futót kérdeztem. Frank Tibor, a híres hírhet Marathon de Sables háromszoros teljesítője pontosan tudja, hogyan lehet túlélni egy 7-napos, 240 kilométeres versenyt a Szaharában. Figyeljetek arra, amit mond, de azért ne próbáljatok meg mindent utána csinálni.
Ha valaki nem extrém teljesítményeket csinál, akkor én azt mondom, hogy ajánlom a kora reggelit és a 18 óra, 19 óra utáni edzéseket, de azért érdemes belekóstolni egy ilyen igazi napsütéses, tehát 11 órától 3 óráig, de akkor sapka, ha érzékenyebb őre mindenképpen be kell kenni, mert cefet módon szét tudja égetni, és az ivász az még ha csak vizet is, de inkább ilyen melegbe izotóniás italt, az elengedhetetlenül szükséges. Hajlamosak vagyunk, ha frissíteni akarunk, hogy azt mondjuk, hogy kellemes hőmérsékletű folyadékot ígyunk. A szervezetnek ez teljesen abszolút független, ő neki folyadék kell. Tehát hajlamos az ember, hogyha nem hideg a víz, akkor nem issza meg. Én ezt megtanultam a Szaharában, én is gépiesen az első kort úgyhogy az a 20-valahány fokos víz, amit vittem magammal, az olyan volt, mint a pocsolya. Természetes volt, hogy kiköptem az első kortyot, és utána kezdtem gondolkodni, hogy baromi kevés vízem van, ezzel gazdálkodni kell, és akkor úgy végig gondoltam, hogy nem az a fontos, hogy hány fokos vizet iszom, hanem az, hogy folyadék legyen bennem, majd a szervezet abból kiveszi, ami kell, és nem a hőfok a lényeg. Erre mindenkinek felhívom a figyelmét, ha jó langyos a vizem, már több órája fut, akkor langyos vizet is úgy kell meginni, hogy ez jól esett a szervezetemnek, még hogyha ellenérzést is vált ki benne.
Egy nagyon érdekes mondást tulajdonítanak neked, amit a szaharai maratonid után én úgy hallottam, hogy te mondtál, nem köpködünk, az is folyadék. Ez tőled származik?
Nem tudom, hogy tőlem származik, én használtam, mai napig is használom. Lehet, hogy ez abból adódott, hogy amikor cselgáncsoztam és kis súlytöblet volt, akkor azt csináltuk, hogy futottunk, és amennyit tudtunk, köpködtünk, mert ilyen 15-20-30 dekát is le lehetett dobni egy 2 óra alatt, és lehet, hogy sokszor ez kellett. Tény és való, hogy minden folyadékot valahol meg kell őrizni az embernek, és feleslegesen nem szabad, mert a köpködés az egy vétek, tehát az pocsékolás.
Ez különösen igaz lehet a sivatagban. De ahhoz, hogy egyáltalán az ember eljusson a rajtig, óriási pénzeket kell kifizetni, de mire is?
Hát ez megközelíti most a 900 ezer forintot, közel 1 milliót, úti költséggel, a úgynevezett temetkezési költség, így a rendezők fedezik magukat, hogy felelősséget nem vállalnak.
Mennyi vízből lehet gazdálkodni egy nap, és ezzel mi mindent kell megoldani? Mennyi vízből lehet megélni a sivatagban?
Nagyon kevés vízből meg lehet élni, attól függ, hogy ki mennyit mozog. Tehát ha fut valaki annyit, amennyi ott a verseny, a napi szakasz, ami 28 és 80 kilométer közötti etapokból áll, ott nagyon takarékosan a 7-8 liter vízből ki lehet jönni, de akkor felejtsük el a tisztálkodást. Maximum a jó közérzet érdekében egy fél kortnyi vagy egy gyűszűnyi vízzel este meg reggel fogmosás, de azért is kár, de azt meg kell tenni. De egyéb más tisztálkodást felejteni kell. Meg kell mondjam, hogy számomra is meglepő volt, hogy nem voltunk a 4., 5., 6. nap után ilyen egészséges izzadságszagúak, mert nem voltunk. Áporodott testszaga volt az embernek, de nem az a klasszikus, ugyanis annyira gyorsan elpárolog az izzadság, hogy nem tud bomlani. És ha bomlik, akkor keletkezik ez a kellemetlen illat. Itt a sivatagi ember, aki lehet, hogy hónapokig nem mosdik, nem büdös.
Hallottam a sivatag mosógépéről, ami egy nejlonzacskóban víz. Hogy van ez pontosan?
Mivel 5 és 15 kiló közötti holmival kell megtenni a versenyt, tehát 5-nél kevesebb nem lehet, 15-nél több nem lehet. Megvan, hogy mennyi kalóriát kell vinni, tehát azt nagyon szigorúan leellenőrzik. A felszerelési anyagokat úgy szintén, mert vannak kötelező előírt nélkülözhetetlen eszközök. Túlélő készlet, méregszívó pumpát jelent, tájoló, vízálló gyufa, tehát hogy tudjon az ember tüzet csinálni, ami megfőzi a maga kis vacsoráját vagy reggeliét. Jelzőrakét a kis kilövőkészülékkel, hogyha eltéved az éjszakai szakaszon, akkor azt segítség gyanánt fellövi, és van egy nagyon vékony fólia, kettős rendeltetésű. Ha eltéved valaki, akkor fölmászik egy homokbucka tetejére, és magára teríti, egyrészt védi magát a hőtől, másrészt, ha helikopterrel keresik, akkor az nagyon jó visszafelé a fénysugárt. Ez a aranyos zott színű. Ha fordítva használja az ezüstözött színűt, akkor pedig éjszaka valamit szigetel jobban a hideg elől, mert ugye nappal az 50-60 fok között, éjszaka pedig ilyen 3-5-6 fok hőmérséklet van. Tehát ezeknek ott kell lenni, ezeknek a túlélőkészleteknek, és hát eleve az ember nem úgy fut, mint itthon, hogy minden nap tiszta gatya, tiszta trikó, tiszta zokni, hanem egy cipő, egy gatya, egy trikó, egy zokni. Na most, mikor teli van már homokkal, meg már kidörzsöl, meg csíp minden, akkor mosni kell, de hát mivel nincs víz, így jön a sivatagi mosógép, amit én így neveztem el, egy nejlonzacskóban egy fél deci, egy deci víz, bele kell tenni az oknit, vagy akármit, és akkor azt forgatni, rázni össze-vissza, és gyönyörűen kitisztul.
Hihetetlen, hogy mikre rá nem jön az ember ilyen sanyarú körülmények között. Most, amikor kánikulai melegek vannak, hát ugye 33-35 fokok vannak ezen a héten is. Milyen technikákat alkalmazol, amikor kimész futni?
Amit mondok, azt mondjuk nem nagyon ajánlom az átlagfutóknak. Én most nagyon puritánra vettem a felkészülésemet, tehát hétvégeken, amikor egész nap rendelkezésre áll, akkor olyan 10 óra, fél 11 körül megyek el, és olyan 4-5-ig, hogy kapjam bőséggel a meleget, akkor egy gatya van rajtam, se sapka, semmi. Nem vagyok fehérbőrű, tehát a nap nem fog fog összeégetni. A színem is ebből adódik, és direkt terhelem plusz a szervezetemet, hogy hát ezt az iszonyatos meleget is fogadja el, és a teljesítményemnek a rovására ne nagyon menjen. Van nálam, vagy kézbe viszek kulacsot, tehát folyadékot, vagy ha mondjuk ahhoz trikó kell, hogy feltegyek egy kulacstartó övet, mert azért az kicsikét dörzsöl, ha nincs rajtam trikó, és akkor abban van benne a kulacs, van benne a túlélőkészletként természetesen toalettpapír, mert hosszú távra mindig kell vinni az embernek, benne van egy pár száz forint, ha valahol fejreállok, akkor vegyek belőle egy szelet nápoit, vagy igyak valamit, ha netántán nem jutok folyadékhoz, tehát maximum két picike kis csokoládé, hogyha nagyon hirtelen leesik az embernek a cukorszintje, akkor egy kicsikét megdobja addig, amíg valahova olyan helyre nem ér, ahol talál magának más megoldást.
Aki egy őszi maratonira készül, mondjuk a plusz maratonira készül, van-e értelme magát ilyen extrém terhelésnek kitenni, vagy inkább a biztosra kell menni, és reggel, este, amikor már kicsit hűvösebb, akkor kimenni futni?
Mivel az őszi maratonon, amit én is többször csináltam, bizony volt olyan idő, amikor rendesen odavágott a meleg, és nagyon sok embert ez megviselt, lehetett látni a versenyen. Én ezért azt mondom, hogy edzés során hetente egyszer-kétszer bele kell kóstolni a melegbe, mert egész másképp viselkedik a szervezet, és arra is fel kell készülni, tudjam, hogy a melegbe ezek lesznek a tüneteim, de az természetes, tehát azt úgy veszem, hogy akkor az normális, és akkor azokat úgy fogadom el. Ezek mind fejben dőlnek el.
A hőséghez és az ultrafutáshoz szorosan kapcsolódik a következő hír. Nemrég került fel az internetre a Badwater Ultramarathon eredménylistája. Az Egyesült Államokban a halál völgyéből rajtoló és a Mont Whitney-n végződő 217 kilométeres, közel 4000 méter szintemelkedéssel és pokoli hőséggel nehezített versenyen a második legjobb eredményt egy magyar, Kónya Ákos érte el. 25 óra 58 perc 42 másodperc volt a magyar fiatalember ideje. A versenyt első honfitársunként már tavaly teljesítő Pallos Judit is célba ért a 8. leggyorsabb nőként. Óriási ultrafutó siker mind a kettő. Az ultrafutás és a sérülések világából térjünk vissza a földre. Zilaci elmondja nekünk, miért is jó futni a nagy hőségben, és ennek milyen hatása van évtizedekkel később. Kaptam a mai postával egy borítékot, az egyesületemnek címezve. Egy futóverseny eredménylistája volt benne, abból a faluból, ahol gyerekkoromban a nyarakat töltöttem a nagyszüleimnél. És találtam benne két ismerős nevet. Imádtam azokat a szünidőket. Városi gyerekként élveztem a szabadságot, mezitláb rohangáltunk a porban, fáramáztunk a barackokért, és egy madzagra kötött piros rongyal próbáltunk békát fogni. Az egyik nyáron az utazótáskámban már egy edzőcipő is lapult, olyan vastag talpú, kék vászon tornacipő. Őszóta jártam futni, az edzőm pedig a lelkemre kötötte, hogy a vidéki vakáció ideje alatt próbáljak meg néha edzeni. Így hát gyakran jártam ki futni, végig a falun. Ismertem a környéket. A pék ablaka előtt nagyokat nyeltem a frissen sült kenyér illatából, Vendel bácsi háza előtt megmosdottam a kútnál, a kis fahídon pedig jól odacsaptam a talpamat, hogy a döndülésére felrebbenjenek a vadkacsák. Az utolsó előtti házat nem szerettem. Hektor, a fekete német juhász hangosan acsarkodva kergetett át mindig a túloldalra. A ballai testvérek időnként biciklivel kísértek. Tóni, a kisebbik a vázon ült, még Bandi felállva tekert, mert nem érte el az ülést. Biztattak, de azért közben jókat nevettek a furcsa szokásomon. Még hogy futni, amikor senki sem kerget. Szerettem őket, jóindulatú, szerény gyerekek voltak, de bosszantott az értetlenségük. Persze nem csak az övék. Nagyanyám, mikor először meglátott izzadtan, kivörösödve hazaérni, összecsapta a kezét és felkiáltott. Te gyerek! Kell neked ilyen melegben szaladgálni? Nem szaladgálok. Futok, mondtam önérzetesen, de legközelebb is ugyanúgy megkérdezte, miért jó az nekem, hogy körbe szaladom a falut. Futok. Ennek ugyanis célja van, de maga ezt úgy se érti, szóltam rá dühösen és sértődötten, amire ő csak a fejét csóválta. Hetek teltek el így, és biztos voltam benne, hogy ez egy elátkozott falu, ahol nem szeretik a futókat, és egyre dacosabban futottam a faluköröket a ballai testvérek 28-as férfivázas biciklije mellett. Egy napon egy fejkendős asszony jött nagyanyámhoz tojást venni. Bent olvastam a szobában a Robinsont, amikor meghallottam, hogy rólam beszélgetnek. Te piroskám, hogy is mondjam csak, tudod te, hogy az unokád egész nyáron a faluban szaladgál össze-vissza? Kérdezte az asszony, olyan hangon, mintha a háza falát dobáltam volna meg tojással. Pedig az a Tóni volt. Nem szaladgál, mondta erre nagyanyám. Fut! És ezt a szót olyan áhítattal és büszkén ejtette ki, hogy hirtelen nagyon tudtam szeretni érte. Néhány nap múlva aztán a tábbolt előtt futottam éppen, amikor megláttam a fejkendőst egy másik, hajlottabb hátú asszonnyal beszélgetni. Nézze, már megint szalad, hallottam az idős nő hangját. Nem szalad az. Fut, mondta a másik. A pirike azt mondja, célja van. És mosolyogva integetett, amikor oda néztem. Na tessék, most meg már futóversenyt is rendeztek. És a 34. 35. helyen a két öreg ballai. Köszönöm a figyelmeteket, Marik Balást hallottátok. Egy hét múlva ismét új műsorral jelentkezem, amelynek fő témája a félmaratoni lesz. Hiszen 4 hét és itt a Nike félmaraton. Jó készülést, jó futást. Sziasztok!